Maria hus regus usaniancus, distelet deliarulum, ut dicere angus sine civel, bis ut almas susatum, scapulari sende Quirinio, Carmelita, cedes part fugio, Iura tir urbana tusce belle, laboitus borulum. Maria boncelt fela vilagno, tista finiu cillogo, bennet amat lelki üdvösségünk, leggyönyörűbb hajnala. Üdvözölt légy, kármelikessége, szétsugárzó kegyelmek edénye, telted íny és benne sebeinknek, gyógyerejű balzsama. Máriánál égi pártfogunknál van segítség, oltalom, mint a harmad szál szívéből ránk is, csendesítő bizalom. Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől, elvitetvén mennek országába, örök élte vigalom. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Ma Rádió hallgatókat. Gondolom feltételezik a hallott ének alapján, hogy miről is fogok elmélkedni, beszélni mai adásom folyamán. Július hónap van, és közeledik július 16-a, amikor is Kármelhegyi Boldogasszony, vagyis a Skapuláris Szűzanya emléknapját üljük holnaphoz egy hét pontosabban. Kedves hallgatók, régen, ha valaki idegen országba készült, a helyi útlevél megszerzésén kívül vízumra is szüksége volt, amelyet a kérdéses idegen ország követsége adott ki. Ez utóbbi megszerzése sokszor igen körülményes volt. Minden ország tüzetesen kikutatta és kivizsgálta azt az egyént, aki országába akart belépni. Nevezeten ki az, milyen a felfogása, mi a célja, az utazással kihez megy, és így tovább. Ma is az Európai Unión belül igaz, hogy személyazonosságival lehet utazni, de vannak olyan országrészek, világrészek, ahová szükséges a személyazonosság mellett még az útlevél is. Kedves hallgatók, a földi életből mi is új, idegen világ felé tartunk. Akarva, nem akarva. Az új világba, a más világba való belépés szintén nem egyszerű feladat, mert a vallás nem csak poézis, mint a zene, művészet és így tovább, hanem életszabály, amely a másik világ felé mutat. A földi élet csak előszoba, ugyanis vándorulunk hazafelé, az örök hazafelé. Itt is tüzetes vizsgálat alá kerül a lélek. Itt is kell, értsük jó, útlevél. A mennyei útlevél megszerzésénél a Kármelhegyi Boldogasszony van segítségünkre. A Kármelhegy 45 km hosszú hegység a Szentföldön található. Ennek a földközi tengerben nyúló legmagasabb pontján emelkedik a karmeliták anyakolostora. Ott áll a Karmelhegyi Boldogasszony tiszteletére épült templom. A jámbor hagyomány szerint a helyen Stok Szent Simonnak, az itt élő karmelitáknak megjelent 1251-ben a boldogságos szűz. Egyben úgynevezett skapulárit, vagyis várruhát adott át neki. Kérte, hogy ennek viselését másoknál is terjessze. Egyben megígérte, hogy mindazok, akik a szent ruhát viselik és állapotbeli tisztaságukat megtartják, továbbá bizonyos imákat végeznek, nem kárhoznak el. Ha pedig a tisztító tűzbe kerülnének, haláluk után a következő szombaton a szűzanya kiszabadítja őket és a mennyországba juttatja. Az egyház e jámbor hagyományt hivatalosan sem meg nem erősítette, sem nem cáfolta. Kedves testvérem, egy kicsit megállnék és tennék egy nagy zárójelt a tisztító tűzzel kapcsolatban, ugyanis katolikus egyházunk a tisztító tűz a purgatórium kapcsán sokszor van kitéve támadásnak, hogy mondják, sokan vallják, nincsen szentírási megalapozottsága, és mi katolikusok mégis valljuk. Hát természetesen, hogy valljuk és hirdetjük, mert igenis van a Szentírásban megalapozottsága. A Makabeusok könyvében is olvassuk, hogy szent és üdvösséges dolog a halottakért imádkozni. Vagy Máté evangéliumában a bűnökért való maradéktalan megfizetés jelenik meg. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Vagy Pál apostola halottakért való engesztelésről és a tűzről beszél. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek, megértük? Miért tesszük ki mi is magunkat szüntelenül veszélynek? De akinek műve elhamvad, az kárt val. Maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Tehát halljuk, hogy Pál is egyféle tűzről beszél. És érdekes, hogy a keleti ortodox egyház elismer egy közbelső állapotot a halál után, de tartózkodik attól, hogy az pontosan meghatározza, hogy nem mossa össze a menny és a pokol kettő sorsa közötti különbséget. Ez a tanítás a halottakért szóló imádság hatásosságának szilárd meggyőződésével párosul, amely állandó jellemvonása mind a keleti, mind a nyugati liturgiának. Az ilyen imákat értelmetlennek kellene tartani valamiféle idéglenes állapot hite nélkül, ahol a halottaknak ez hasznára van. A keleti ortodoxok azt tanítják, hogy míg mindenki keresztül megy a különítéleten, közvetlenül a halál után sem az igazak, sem a gonoszok nem kerülnek a mennyei boldogságnak, illetve a kárhozat büntetésének végső állapotába az ítélet napjáig. Néhány igaz lélek vértanú vagy szent kivételével, mint például a Teotokos Istenszülő, a boldogságos Szűz Mária, akit az angyalok vittek egyenest a mennybe, Isten országában. Kedves hallgatók, sok ortodox szerint, akik nincsenek Istentől elszakadva, de ruhájuk még nem tiszta a mennyei lakomára, azok a magányos lelkek közbenső állapotába, Szeol vagy Hades kerülnek, ahol lelkiismereti kínokat szenvednek el. Ebből az állapotból halotti eukarisztikus liturgiák, alamizsna, imádságok és egyéb Istennek tetsző cselekmények segíthetik a kiszabadulását, amennyiben ezek Istent arra bírják, hogy az elhunyt gyötrelmeinek könyörületből véget vessen. Ez segíthet még olyanokon is, akik nem tudatos megáltalkodottságban, úgymond, de súlyos bűnben haltak meg. Sok ortodox szerint, akik nincsenek Istentől elszakadva, tehát mondtam, a ruhájuk még nem tiszta a mennyei lakomára, azok a magányos lelkek közbenső állapotába kerülnek. Kedves hallgatók, egy másik lényeges különbség a katolikus purgatórium tisztító tűz tani és az ortodox nézet között az, hogy a keletiek szerint a gyónás vagy a betegek kenete eltörje az összes bocsánatos bűnöket és ideig tartó büntetéseket, ilyenektől való tisztulása tehát nincs más szükség a más világon. Igen, általánosságban kicsit beszélek, a protestáns közösségek nem fogadják el a purgatórium tanítását, bár maga Luther a 95. tétellében és a Johann Eckellel folytatott vita idején még nem tagadta, de később fokozatosan elszakadt a tantól. A protestantizmus egyik központi elve a sola scriptura. Nem értünk egyet. Nem értünk egyet. Csak a Szentírás, azt mondják. Miszerint csak olyan tanítás lehet elfogadni, ami kifejezetten megtalálható a Szentírásban. Nem értünk velük egyet, mert ők elvetik a szent hagyományt. Elvetik a, ugye, a, nem csak a szent hagyományt, hanem a tanítóhivatalt. És a mi egyházunk tehát három lábon áll, a háromlábú szék mindig stabila, mint az egy lábú, ki azt mondja, hogy csak a Szentírás. Azt mondjuk, hogy Szentírás, szent hagyomány és a tanítóhivatal. Az általános protestáns nézet az, hogy a Biblia nem ad kétségtelen világos tanítást a purgatóriumról, ezért el kell vetni, mint a Bibliának ellentmondó hitet. De nem kell elvenni, hiszen az imént vázoltam fel, hogy nincs igazuk. A protestantizmus másik tétele, hogy említettem, a sola fide, csak a hit. míg a katolikus tanítás szerint az üdvösséghez a hit és a kegyelem mellett jó cselekedetekkel is hozzá kell járulni. A protestáns hitfogalom és kegyelemfogalom szerint a kegyelem totális hitet és szeretetet eredményez, az pedig már nem tesz szükséges és semmiféle tisztulást, hanem a mennyországra jogosít. Nem, nincs, nem, nem helyes. Tehát ezt elvetjük. Egyszerűen nem értünk egyet, nem fogadjuk el. Ez is kiváltotta és megindokolta a tagadást. De a gyakorlati megfontolások is mindig az előtérben álltak, a reformátorok ki akarták írtani a tisztító tűzbe, beüzletelést idézőjelbe, a tisztító tűz misség országos vásárát olvastam valahol, és erre is alapoznak. A protestáns kegyelemtanból eredően Luther haszontalannak tartotta halottakért szóló imákat is, mindazonáltal a Philip Melanchthon által írt apológia, azaz apostoli hitvallás védelme a következőket állítja. Epifánus arról tesz bizonyságot, hogy Arius a holtakért való imádságukat haszontalanoknak tekintette. Ezt rója meg nála. Mi nem tartunk Ériusszal. Egyes protestánsok úgy tartják, hogy az ember csak a feltámadás után lép a boldogságba vagy a gyötrelembe, és addig a lélek egy közbenső állapotban, tudatában van leendő sorsáról. Mások azt tartják, hogy a halál és a test feltámadása közötti közbenső állapotban a lélek öntudatlanul alszik. Zárójel bezárva, kedves hallgatók, csak azért mondtam el, hogy legyünk tisztába, és igenis higgyünk a tisztítótűz purgatírom létezésében, amely igenis jelen van, és ahol vannak elhunyt szeretteink nagy része, és értük, imádkozunk lelkük üdvösségért, szabadulásokért, értük mondjuk a sok rózsafűzért, imádságot, a sok szép szentmis áldozatot, amelynek erejében hiszünk, hogy igenis onnan mielőbb megszabadulnak, és eljutnak Isten boldogító színe látására. A Lexikon für Theologie und Kirche, a katolikus lexikon, amely, német lexikon, amely 1964-ben adatott ki, a 9. kötet 1617-es oldalán a következőket olvassuk. Visszatérek az eredeti témához. Ezzel függött össze később a szombati kiváltság, Sabatina, számos pápa a 16. századtól kezdve megengedte, hogy az említett látomást és ígéretet, mint jámbor, hitet hirdessék. A Sabatina állítólag 22. János pápának 1322. március 3-án kiadott Sacratissimo uti culmine bullája, amelyen a pápa egy Mária látomásban kapott megbízatás szerint számos búcsút megerősített, amelyeket Krisztus Mária közben járására a karmelitáknak és a hozzájuk csatlakozó testvérületnek adott, így az üdvösség biztosítását és a halált követő legközelebbi szombaton olvasható subito vagy sabato a tisztító tűzből való szabadulást, tisztító tűz purgatórium. 7. Kelemen pápa óta 1528 a szombati kiváltságot több pápa megerősítette általános formában, mint a kármelita rendnek adott búcsút, különösen pedig az indulgencie maxime sabatinet, legutóbb pedig 12. Pius pápa 1950-ben. A skapulári valódiságával szemben nem lekicsinylendő meggondolások állnak fenn, amelyeket már a 17. században a pollandista Páper jezsuita 1696-ban is felhozott. A skapulári vízió történetiség azonban nem lényeges a skapulári tiszteletre vonatkozólag, mivel ez a ruha szimbólumi jellegére és az egyház szentelmény tanára támaszkodik. A skapulári ruha ugyanis alkalmas jel, hogy a szűzanyának való átadást és az ő oltalmát szimbolizálja. Kedves hallgatók, 10. Pius pápa 1911-ben megengedte, hogy a várruha helyett Mária éremet is lehet viselni. A régi papi breviárium július 16-ára az ünnepre szóló 6. leckéje elmondja, hogy a szűzanya kármelita rendet sok kiváltsággal halmozta el. A skapulári társulat tagjait, akik állapotbeli tisztaságukat megőrzik, az előírt imát elvégzik, a szűzanya tisztító tűzben megvigasztalja s jámbor hit szerint hathatós közbenjárásával hamarosan kiszabadítja és a mennyországba juttatja. 13. Leó 1892. május 15-án a Porci unkula búcsú kiváltságát adta a Karmel-hegyi szűzanya ünnepének. Ez azt jelenti, hogy július 16-án teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik meggyónnak, megáldoznak, valamely karmelita templomot vagy nyilvános kápolnát meglátogatnak, és a Szentatya szándékára akkor még hat miatyánk, hat üdvözlégyet és hat dicsőséget imádkoznak. Ugye manapság a Szentatya szándékára egy miatyánk, üdvözlégy, dicsőség, sokáig, ha hiszek egyet is hozzáteszik. E búcsú, amely totiesz, quoties jellegű, a halottakért is felajánlható. De a kérdés az, mi tehát a skapulári? A skapulári, tehetjük fel a kérdést, védőpajzs vagy talizmán? Amikor a lelkek már belecsikorognak a szenvedésbe, Máriánál, a könyörgő mindenhatóságnál keresnek oltalmat. A Szent Szűz különös oltalmába ajánlják életüket. Mária kegyhelyeken körül jár jó cselekedvén. Ezt így is lehet értelmezni az apostolok cselekedeteinek 10. fejezet 38. versét. Gondoljunk Lourdesra, Lorettóra, Mária Cerre, Csíksomlyóra, és így tovább, ezek mind drága gyöngyök. Átszövik a földet, az áldott magyar földet is. A skapulári tehát kettős jelentőséggel bír. Egy. A skapulári a valahová tartozás jele. Az első skapulári kicsiben és színben valamely szerzetesi ruha utánzatai. A hova tartozás külső jele. A skapulári tehát a világi és szerzetes rend közötti kapcsolat kötelék külső megvallása. A szerzetesek hármas fogadalommal az evangéliumi tanácsok követésére tesznek ígéretet, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség vállalására. Kettő, a skapulári a tisztelet jele. A karmelita rend teljesen Máriának van szentelve. Eme rendhez való tartozás külső jele, Mária különös tiszteletének is bizonyítéka. Aki a skapulárit viseli, megvallja, hogy sok kegyelmet nyert általa. Miképpen kapcsolódik össze a lelki kegyelem és külső jel? Az ember testből és lélekből áll. A belső külsőleg kíván megnyilvánulni. A külső tett belső érzület nélkül semmi. A belső viszont elsikkad, a külsőleg nem nyilvánul meg. Tisztán emberi síkon is így van. A királyok és államfők a lovagrendeket és kitüntetéseket osztogatnak, amit mellem viselnek. Magában véve az érem nem érték, de mint méltóság és megbecsülés jele sokat ér. Ez természetes. Miért különös tehát, ha külső jelvényeket megbecsüljük, amelyek sajátos áltatosságra és reményre figyelmeztetnek? Mária figyelemmel van emberi szokásainkra, és alkalmazkodik azokhoz. Az egyház bizonyos szokásokat vezetett be, amelyek általában szentelmények. Ide tartozik a skapulári is. A skapulári Mária ruhája. Nem talizmán, amely titkos erőt rejt magában, amely semmi mással nem pótolható, hanem tiszteletünk kifejezése, amely erejét csak is az Isten anya kegyének köszönheti. A skapulári értékét az egyház áldásból meríti, de abból is, hogy milyen szeretet, gyermeki bizalom és buzgó ima fűződik hozzá. Végezetül nézzük meg, hogyan viseljük a skapulárit, illetve mi a skapulári üzenete. Hogyan viseljük a skapulárit? A skapulári ható erejét az egyház könyörgésének és Mária jóságának és hatalmának köszöni. Miért szükséges, hogy az egyház előírásait a skapulári formájára és a kötelező imákra nézve megtartsuk? Azért, hogy eme gyakorlat szellemét, lelkét megértsük, és Mária igazi tisztelete és tevékeny szeretete által kitűnjünk. Ez a mi benső magatartásunk leglényegesebb és hatásosabb, mint maga skapulári. A Mária tisztelet meg lehet skapulári nélkül is tény. A skapulári azonban igazi Mária tisztelet nélkül jelentéktelen. A skapulári és a kapcsolatos ígéretek azt igazolják, hogy milyen áldásos az Isten anya tisztelete, semmi mást. Kedves hallgatók, a skapulári üzenete egy mondatban, amely nagyon szép, Mária gyermeke nem veszett el. Legyen meg bennünk a helyes magatartás, amely a belső áltatosságot külső eszköz diszkrét alkalmazásával össze tudja kapcsolni. Mi is ezt akarjuk. És milyen szép, amikor valaki viseli a skapulárét. Többször láttam, és édesapám is viseli. Mi is minél többen próbáljuk felvenni és viselni, és higgyünk ezáltal is kifejezve, hogy mennyire fontos nekünk égi édesanyánk léte és az ő hatatos közbenjárása. Kérjük Karmelhegyi Boldogasszonyt, a skapulári szűzanyát, hogy könyörögjön értünk. Kedves hallgatók, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha lehetséges, akkor viseljük a skapulárit, imádkozzuk azt az imát vele együtt, illetve mindenképpen imádkozzuk el a rózsafűzét napi szinten, ha tehetjük többször is, saját szándékaink mellett, felajánlva a világbékért, felajánlva azért, hogy egy emberségesebb és Istennek tetszőbb életet élhessünk. Köszönöm megtisztelő figyelüket még egyszer, további áldott rádiózás, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.
Máriának várruhája rajtunk gyermekének ismeri, kibeírva egyletes sorába e közös jelt viseli, ékesítve szent ruházatával, mint erő szent védő pajzsával, lelkünket a szörnyű kárhozatnak lángja már nem érheti. Máriáért lelki fegyverekkel, szent örömmel harcolunk, mert hazánknak ő dicső vezére, ő királyné asszonyunk, bölcs vezére minden harcainknak, kísértések, hogyha megrohannak, szűzanyánk védj karjaidba minket, amit ön majd meghalunk. Szűzanyánk, védj karjaidba minket, amit ön majd meghalunk. Amen.